Adj segítségünk Krisztusisten tiszteletünk megszentelésre, legyen a mi útó Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 42. Zsoltárból. Így szól hozzánk Isten igénye. A karmesternek, Kórá fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzá Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják. Hol van a te Istened? Kiöntöm a lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással, a hálaénekkel, az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neked, az ő szabadításáért. Istenem, elcsüggel a lelkem. Azért te rád gondolok a Jordán földjéről, és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvendeznek. Nappal szeretetét rendeltem elém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istennek, kősziklámnak. Miért feledkeztél el róla? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim. Mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen.
Amen.
Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Meg vagyunk előtted, hogy mi is oly sokszor tele vagyunk keserűséggel és bánattal. Emlékezzünk rá, hogy valamikor hányan velünk együtt dicsőítettek téged, és fájlaljuk, amikor miattunk is, a mi gyengeségünk és erőtlenségünk miatt is, a te nevedet gyalázzák, vagy éppen szídják. Légy áldott, Urunk, hogy te kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy te összetudod gyűjteni a te népedet. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, hogy szeretsz, vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Most a te kegyelmedén tesedezünk, és azt kérjük, hogy kegyelmedből segíts meg, szabadíts meg bennünket, új élettel ajándékozz meg, és ahogy, mint a te megváltott gyermekeid élhessünk, életünk minden napján. Kérünk szépen, küld el ma is a te szent lelkedet, és a Szentlélek által szólj hozzánk. Amen.
Amen.
Fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást, keresztény hitvallásunkat, amely összeköti a mi felekezeteinket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mely megdicsőítőnek teremtőjének, és a Jézus Krisztus Uram, az ő egyszülött fiának, a aki úr van, aki fogadatott Szentléletből, született Szűzmájáról, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy foglalja el a helyét. Én szeretettel kérem meg vendég elkészüket, Pető Gábor plébános testvérünket, hogy alszó székről mondja el igen értetését az épülésünkre.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Gondolom már hallottátok a héten több alkalommal is, hogy az idén ennek az ökumenikus imahétnek a bibliai részeit, vagy a szentírási részt, illetve a gondolatait közel-keleti keresztények állították össze. És tulajdonképpen hogy a három király látogatása a kis Jézusnál, ez az alap ige. És a mai napra, a hatodik napra pedig azon belül is Máté evangéliuma második fejezet 11. versét, a 12. versét kijelölve, hogy hallgassuk meg időkkel. A házba lépve ott látták a gyermeket anyjával, Máriával, és levonulva hódoltak neki. Aztán fölnyitották kincses ládájukat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Miután álmokban figyelmeztetést kaptak, hogy vissza ne forduljanak Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig a bibliai részlet. Foglaljunk most helyet. Kedves testvérek, ezen belül ezt a részt választottam, hogy fölnyitották kincses ládájukat és ajándékokat adtak a gyermeknek, aranyat, tömjét és mirhát. Az interneten lehet látni néha a karácsony előtt ezzel kapcsolatban egy vicces oldalt, és ugye humorosan kezdeném, nyilván aztán komolyan vizetve is evezünk majd természetesen. Ugye, hogy tipikus férfiak voltak, hát olyasmit vittek a kisgyermekhez, meg az anyukájához, ami mit kezd vele egy pici baba, meg az anyukája aranyjal, tömjénnel, meg mirhával. Hát aranyal még esetleg csak, hogy elmennek másnap vásárolni, ami szükséges, de egy pici baba, meg egy anyuka, aki most szült, hát mit kezdjen tömjénnel, meg mirhával? Hát pelenkát kellett volna vinni, meg kenőcsöt, meg takarót, hát ezek a hasznos dolgok egy újszülött babánál, meg egy kismabánál. Ezt a tapasztalt anyukák nagyon jól tudják. Tehát adódik azért a kérdés, hogy tulajdonképpen miért is aranyat, tömjét és mirhát vittek a napfeletti bölcsek. Ugye a király, az arany a király gazdagságát jelenti, hát ugye ezek a napkelti bölcsek ugye hívő emberek lettek, előttelek fogányok is voltak, de mégis hát látták azt a csillagot, követték, tudták, hogy megszületett a megváltó valahol, eljutottak Betlehembe, és meglátták ebben a kisgyermekben a megváltót, az Isten fiát. Akiről például azt is nyilván hallották, hogy valamilyen szempontból király. Lelki értelemben, de király. És a Krisztusnak a királyságát hangsúlyozták ezzel az ajándékkal, az aranyjal. Mert alapvetően ugye a király voltak abban a korban a leggazdagabb emberek, nekik volt a legtöbb arany. Ők voltak arra, vagy nekik volt lehetőségük, hogy akár a palotákat, hogy aranyjal díszítsék. Tehát az aranyjal arra utaltak a napkeleti bölcsek, hogy a Krisztus az egy király, egy uralkodó. Lelki értelemben, de uralkodó. A másik ajándék a tömjén, ugye abban a korban főleg tömjén használtak, még a pogányok is, a templomokban, az istenségeknek parázsra tömjén szórtak, a katolikusok és az ortodox egyházban ma is nagy szeretettel, vagy hát nagy lelkesedéssel használjuk a tömjén. A tömjén füst egész illatos, tehát fontos, hogy illatos legyen. Más kérdés, hogy a Kálmán rendszerben nagyon jó tömjén nem lehetett kapni, és igen büdös volt, tehát sajnos pont a ellenkezőjét váltotta ki, amit kellett volna, hogy ha már egy egész jó minőségű tömjéneket lehet kapni, ami tényleg illatos. És hát fölfelé száll, ugye Isten a mennyekben, akit szoktuk mondani, valójában ugye mindenhol jelen van, főleg ahol színesen fogadják, de hát egy ilyen, mégis értjük ezt, hogy a füst fölfelé száll, hogy az Istenhez száll, az imádságunk is. Tehát még a régi vallásokban, a fogány vallásokban is nagyon fontos liturgikus, tehát szertartásbeli szerepe volt a tömjének, az Istennek szól. Tehát visszatérve a három napkeleti bölcsre, ugye azért vittek tömjén, mert ezzel megvallották, hogy nem csak király ez a gyermek, hanem Isten is. Tehát az istenségét is megvallották ezzel az ajándékkal, utaltak arra, hogy nem egyszerű gyermekről van szó, hanem az Isten fiáról. És a mirha, hát sok minden használták abban a korban, talán egy gyógyításra is, de leginkább ugye temetésekkor a holttesteket ezzel bebalzsamozták. Ezzel viszont arra utaltak a napkeleti bölcsek, van a Szentlélek Úristen kegyelméből sugallatára, hogy ez a gyermek, aki most még pici baba, majd felnőve tanít az embereket, sajnos ugye elfogják keresztre, feszítik és eltemetik. Persze feltámad majd, de erre utal, hogy a szenvedés az bizony része lesz földi életének, amikor ez a kisgyermek majd felnőtté válik. Tehát ilyen profétikus ajándék ez is volt, utalva arra, hogy Krisztus majd úgymond szenvedni és meghalni fog értünk emberekért. Tehát ilyen szimbólumok voltak ezek az ajándékok, a Biblia erre tanít bennünket ezek által az ajándékok által, hogy a napkeleti bölcsek megvallották, hogy Krisztus király, Isten, Isten fia, és hogy szenvedni és meghalni fog értünk emberekért, hogy megváltson bennünket, tehát hogy megváltó. Kedves testvérek, alapvetően persze fontos, hogy amikor az ember például ugye napkeleti bölcsek érezték, hogy mennek egy olyan helyre, ahol szeretettel fogadják őket, és ki kell fejezniük az ő szeretetüket és hitüket. Tehát az ember azért sok helyre visz ajándékot, de például ugye a történelem folyamán is, ugye, amikor a királyok próbáltak kivétülni egymással, igen gazdag ajándékokat küldözgettek egymásnak, annak jeléül, hogy barátom akarom, hogy barátom legyél, tisztellek, szeretnék békében élni veled, és ezt a drága ajándékot szeretnénk felajánlani. És persze ez azt jelentette, hogy értékelem azt, hogy szóba állsz velem, értékelem azt, hogy hajlandó vagy kibékülni, értékelem azt, hogy hajlandó vagy békében élni, amikor a királyok egymás között így üldözgettek. Na de hát ugye a családokban is sokszor van ajándékozás, ugye karácsony volt nemrég, ugye az ember ilyenkor a szeretetét kifejezett ajándékokkal igyekszik olyasmit választani, ami a másik nyilván örül neki, hogy ezt én kaptam, milyen jó, gyermekek arcán lehet leginkább látni az örömöt, amikor olyan játékot kapnak, amire már régóta vágytak. Tehát az ajándékozás az emberiség életében régóta, mind a mai napig nagyon fontos szerepet játszik. Az ember tulajdonképpen a szeretetét fejezi ki. Zárójelben a történelemben ismerjük, mondja, a régi Görögországban több ilyen városállam volt, és mondták aztán az aténiakról, hogy az aténiakról attól is félünk, amikor ajándékot hoznak, mert nem tiszta szándékkal teszik. De ez ugye ez a kivétel. Tehát lényeg az, hogy az ajándékozás nagyon fontos az emberek között, de tulajdonképpen még ennél is fontosabb, amikor az Istennel való kapcsolatunkról van szó. És ugye a három napkeleti bölcs Jézusban meglátták az Isten fiát, a királyt és a megváltót, és ajándékokkal próbáltak kedveskedni, kifejezni a szeretetüket, imádatokat és hódolatokat, le is borultak a kisgyermek Jézus előtt, mert hitték, hogy ez nem egy egyszerű gyermek, hanem az Isten fia, aki megváltó és király. tehát ajándékozás. Kedves testvérek, egy katolikus történet, de a mondani valója az teljesen ökumenikus. Ugye Afrikában is vannak ugye katolikus plébániák, gyülekezetek, és a katolikus szertartásban ma már nálunk nem annyira látványos, hogy a perselni szoktunk a mise közben, és általában az oltár elé tesszük, tehát a hívek az adományaikat felajánlják Istennek, az egyháznak, és akkor az adomány olyan helyre kerül, ahol való egy templom fenntartás, esetleg még a szegények támogatására is. Most Afrikában sok pénzük sajnos nincs az embereknek, ott például mindenki azt hoz, amit otthonról tud hozni. Van, aki gyümölcsöt, banánt, narancsot, van, aki tyúkot, aki már tehetősen, vagy egy kis bárány, vagy egy kis kecskét, elviszik a templomba, és akkor jön a felajánlási rész, hogy a szertartás körül a közepén, akkor nagy kosárral körbe mennek a segítkezők, ilyen hatalmas forró kosárral, a padok között, és a hívek, amit hoztak, beleteszik gyümölcsöt, tényleg akár tojást, csirkét, banán, szóval amit szívesen felajánlanak Istennek, végső sorodát, ugye a gyülekezetnek, a szegényeknek. És hát ott is vannak az olyan szegények, akik se tyúkjuk nincsen, se tojás, még gyümölcs is se igazán. És a történet szerint, ugye több ilyen szegény ült, és az egyik szegény ember nagyon gondolkodott, hát most nem tud mit adni, nem tud otthonról mit hozni, az a ruhájában van csak, ami rajta volt, és jöttek a kosárra, és hát ilyen nagyon nagy hatalmas kosár, és hirtelen, hát azt valljuk, hogy megszállta a Szentlélek, és fogta és beleütett a kosár, és azt mondta, hogy engem vigyetek oda az Úr oltárához. És kedves testvérek, ez volt szerintem a Jóisten számára a legnagyobb ajándék, hogy valaki önmagát adta oda az Istennek. Tehát igazából ez a legfontosabb, ha nem is kell kosárban ülnünk, nem kell megijedni, de azt, hogy az ember azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, rendelkezzél velem. És igazából nem kell ezt papnak, lelkésznek lenni, meg főleg nem szerzetesnek, persze ott is lehet, de akár családos emberként is, vagy gyermekként is mondhatja, és szép dolog az ember azt mondja, hogy Uram, van hivatásom, akár családos, akár lelkészi, vagy mind a kettő, de lehet, hogy orvos vagyok, lehet, hogy asztalos, lehet, hogy taxisofőr, vagy buszsofőr, igazából teljesen, vagy lehet, hogy diák, gyermekként, még mindenki mondhatja azt, hogy Uram, itt vagyok, rendelkezzél velem. Tied akarok lenni egészen. És hogyha én magamat neked adom, akkor hiszem, hogy te pedig önmagadat adod számomra. Nem csak úgy a megváltás szempontjából, hanem a lelki egység tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztussal. És azt gondolom, hogy Jóisten leginkább ezt várja tőlünk. Persze egy templomnak, sőt minden templomnak fontos az, hogy legyen olyan bevétel, amivel ki tudjuk fizetni az áramot, a fűtést, templomokat javítani kell, nem 2 forint, hanem rengeteg pénz, tehát ezekre is persze kell adni, és hát amúgy összedőlne a templom, mert meghagynánk télen. Tehát a Jóisten megáldja azokat, akik így adakoznak, de a legfontosabb ajándék mégis az, hogy önmagunkat adjuk át a Jóisten, hogy Uram, itt vagyok, szeretném megvalósítani az életemben azt, amit te gondoltál rólam, szeretnék egészen a tied lenni, kérlek fogadj el. Ez az ajándék, aminek leginkább örül a Jóisten, amikor önmagunkat adjuk oda. Aztán persze végezzük tovább a hivatásunkat, ahova éppen a Jóisten tervezett vagy te akart minket, de azt már mégis az ember Istennel való kapcsolatában és abban megélve tudja elvégezni a munkáját, a családos hivatását, pedig a papi szolgálatát. Tehát el is érdemes gondolnunk, hogy mi az a legnagyobb ajándék, amit Istennek tudunk adni, hát ez a saját magunk. Azon belül persze fontos az akaratunk, hogy Uram, azt akarom tenni, amit te kérsz tőlem. És hát ugye a Szentírásban az evangéliumban Jézus elmondja az ő tanítását, az evangéliumot, azon belül részletesen mit kér tőlünk. És ugye mi az, amit jó leginkább, vagy hogyan tudjuk leginkább imádni az Úr Jézus úgy, hogyha megfogadjuk az ő tanítását, tettekre váltjuk életünkben. Hogy azt mondom, hogy Uram, lehet, hogy nehéz ez vagy az, például az ellenségnek megbocsájtani, de mivel te kérted, ezért mégis igyekszem imádkozni azért, aki megbántott engem, nem viszonozni a rosszat, rosszra, hanem jóval viszonozni, próbálok a szívemben, érzéseimben is megbocsátani, bár nehéz, de te kérted tőlem, és akarom ezt megtenni. És minden más, amit az Úr Jézus tőlünk emberekről kér, hogy megtegyük. És egy nagy imádott hódolat, hogy ez a legfontosabb, hogy az ember a saját akaratát, a Jóisten akaratához hajlítja, hogy inkább a Jóistennek valósuljon meg az én életemben. Kedves testvérek, milyen ajándékot tud még az ember adni az Istennek? A katolikus egyházban, meg utolsó ortodoxoknál is még tiszteljük úgynevezett Szent Jeromos, aki először latinra fordította a Bibliát ógörökből, meg héber nyelvből, leginkább a héber nyelv alapján. Tehát a katolikus egyház hivatalos Biblia latin nyelvű, és az első formátum azt Szent Jeromos fordította. Krisztus után a 300-as évek vége, 400-as évek elején pap volt, de remete is volt, tehát itt született egyébként, nem veszett tőlünk Horvátország területén, és elszarándokolt, sőt elköltözött Szentföldre, Betlehembe, és ott, ahol Jézus született, több barlang van, és az egyik barlangban, nem ahol Jézus született, hanem mellette nem messze, ő is beköltözött, remete életet élt, tehát egy ruhája volt, egy szerzetesi habitusa, meg amit adományokból kapott, abból élt, és ott tanulmányozta a héber nyelvet, hogy le tudja fordítani latin nyelvre. Meg persze rengeteget imádkozott, böjtölt. És a legenda szerint karácsony éjszaka, miközben imádkozott ez a Jeromos ott a betlehemi egyik barlangban, maga a kis Jézus jelent meg egy ilyen látomásban. És akkor megkérdezze a legenda szerint Jeromost, hogy Jeromos, mi az, amit te most adsz nekem ezen a szent éjszakán? És Jeromos azt mondja, hogy Uram, hát én már mindent odaadtam neked, nincsen vagyonom. Nem rendelkezem semmivel. Ez egyetlen ruha, ami van, minden más nincsen. Nem tudok mit adni neked. És a legenda szerint a kis Jézus erősödik, hogy van még valami, amit tudsz nekem adni. Hát Uram, én már az akaratomat is neked adtam. Önmagamat is felajánlottam. Hát tényleg nincs már, amit tudnék neked odaadni. És a kis Jézus a legenda szerint tovább erősödik, hogy de még van valami, ami még nem adtál nekem oda. És a nagy kínba van a remete, hogy hát mi lehet az? És akkor a kis Jézus látja az ő gyökerelmét, gondolkodik, nem tud rájönni, hogy mi az. A legenda szerint azt mondja, hogy a kis Jézus, hogy Jeromos, add nekem a te bűneidet. És erre elkezd sírni Jeromos. Alapvetően nehéz természetű ember volt, hogy tudni kell róla, hirtelen haragul, nagyon könnyen összeveszett bárkivel. Teológiai vitákat úgy vívta, hogy személyes értésnek vette, ha valaki például Krisztusról hamis dolgot vallott. Nehezen volt elviselhető ez az ember, tehát voltak neki bűnei, és erre utalt az Úr Jézus, hogy Jeromos, add nekem a bűneidet. Tehát kedves testvérek, és ez a lényeg a történetnek, hogy az Úr Jézus ugye azért tötte le a világ, hogy elvegye a világ bűneit, de személyesen a mi bűneinket is elvegye, persze csak akkor tudja, ha mi odaadjuk neki. Tehát, ha megbánjuk a bűneinket. És lehet azt mondaná, hogy mit kezdene a bűneinket, ha az ember ajándékot ad, akkor jó dolgot ad, nem rosszat. De Jézus, mivel szeret minket és megbánt minket, azt akar, hogy itt meg eljussunk az üdvösségre, üdvözlőjünk ezért, el akarja venni a bűneinket, azt kér, hogy adjuk neki oda, hogy Uram, itt vannak a bűneim, leteszem lábad elé, szabadíts meg, kérlek tőlük. És az Úr Jézus azt mondja, hogy szívesen, hiszen ezért jöttem ebbe a világba, hogy az embereket megváltsam, elvegyem a világ bűneit, a te bűneit. Tehát ezért is nagyon fontos, amikor bűnbánatot gyakorlunk, és ezt rendszeresen meg kell tennünk, szoktam ajánlani, és én magam is gyakorlom, hogy minden este lefekvés előtt, vagy elalvás előtt átgondolni az adott napomat, mi az, amit rosszul tettem, amit elkövettem, felismerni, és bocsánat kérni Jóistentől, aztán a folyasnak, akkor magától az embertől is, akit esetleg megbántottam, másnak, harmadnak, amikor erre lehetőség van. Tehát az ember úgy kér egy jogomóra például, hogy nem bűnökkel, hanem leteszi a bűneit az Úr Jézushoz. Az Úr Jézus szívesen elveszi tőlünk, ha odaadjuk, mert ezért jött. És örömet legyi abban, hogyha megtisztul, meg akarunk tisztulni a bűneinktől. Tehát kedves testvérek, hogy bűnbánatot gyakorlunk, és Isten bocsánatát kérjük, akkor ez is egyfajta ajándékozás. Azért, mert az Úr Jézus nyilván nem a bűnnek örül, hanem annak, hogy mi attól meg akarunk szabadulni. De szívesen átveszi tőlünk, ha odaadjuk neki. De erőszakkal nem fogja elvenni, tehát sajnos vannak az emberek, remélhetőleg mi nem vagyunk olyanok, akik ragaszkodnak bizonyos bűneikhez, hogy én, ez nem is bűn, ezzel büszke is vagyok. Akármit lehet most itt felsorolni. Tehát ez nem jó, ha az ember azt mondja, hogy én ilyen haragos nem beszólok embereknek, és mondok egy példát, kitalált példa, én erre büszke vagyok, megmondom az igazat, miközben én is értek másokat, Nem is bűnet mondja az ember. Tehát ezt így nem tudja elvenni az Úr Jézus, hogy az ember nem mondja azt, hogy Uram, egy nehezen viselhető ember vagyok, sajnos hamar megbántok másokat, kérlek szabadíts meg ettől a rossz szokásomtól, szabadíts meg a bűneimtől. Tehát fel kell ismernünk azt, hogy igen, ez bűn, nem szabad, hogy ezt gyakoroljam, hogy ezt megtegyem, hogy a jót elmulasszam. Uram, vedd el a bűneimet. Tehát kedves testvérek, akár még ezt is úgyfajú adományozásnak, ajándékozásnak tekinthetjük, hogy az Úr Jézus bizony valóban azért jött ebbe a világba, hogy elvegye a világ bűneit. És ez a világ bűne nem csak úgy általánosságban, persze valamilyen szinten az is igaz, de konkrétan az, hogy az én, meg mindannyiunk bűneit elvegye, tiszta legyen a lelkünk. Hogyha majd eljön az idő, amikor itt hagyunk a földi világot, akkor megtisztott lélekkel tudjunk átlépni a halál kapuján, megérkezve a feltámadásba, és el tudjuk jutni majd a mennyországba, az örök boldogság konába. Kedves testvérek, három napkeleti bölcs ajándékot vitt a kis Jézusnak, és nagyon szép, hogyha mi is akarunk ajándékot adni neki, leginkább önmagunkat felajánlani, odaadni akaratunkat, hogy Uram, azt szeretném tenni, amit Te kívánsz tőlem, és nem azt, amit én jónak érzek, mert fontosabb a Te akaratod. És a harmadik dolog, odaadni a bűneinket, mert az Úr Jézus azért is jött, hogy elvegye a világ bűneit, elvegye az én bűneimet is, hogy tiszta legyen a lelkem, és az üdvösség nekem is részem legyen. A Szentlélek Úristen ösztönözzön mindannyiunkat ezekre az ajándékozásokra. Amen.
Hozzád imádkozunk most, Úr Jézus Krisztus, és tőled kérjük. Kérjük szépen segítsd, hogy önmagunkat oda tudjuk adni neked. Kérjük szépen, adja számunkra bűnlátást, hogy felismerjük a saját bűneinket, és azokat megvalva eléd hozzuk. Köszönjük a figyelmeztető szót, amelyet ma üzentél a számunkra. Kérünk szépen segítsd, hogy ezt mindjárt a szívünkbe tudjuk fogadni. És engedelmeskedni tudjunk a Te beszédednek. Könyörgünk hozzá, Urunk, a fiatalokért, akik a holnapi napon felvételizni fognak. Kérünk szépen segítsd őket, hogy ezt a felvételéket a Te áldásoddal tudják megtenni. És az valósuljon meg az életükben, ami neked tetszik, ami szerinted a legjobb. Imádkozunk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért, gyülekezeteink betegeiért. Kérjük, hogy Te légy a betegeink áldott orvosa. Gyógyítsd meg, erősítsd meg, védd meg őket ebben a nehéz vírusos időszakban komolyabb betegségektől, és az, hogy felgyógyuljanak. Akiket pedig haza akarsz hívni, azokat kérjük szépen, készítsd el a veled való találkozásra. Imádkozunk hozzáunk. Országunk vezetőiért, akik a parlamentben intézik az országügyeit, hogy nekünk bölcsességet, hogy mindent neked tetsző módon tudjanak intézni. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk. Köszönjük a ökumenikus imahetet, közösen elmondott és közösen hallott igéket. Köszönjük, hogy mindenben azt láthatjuk, hogy egyek vagyunk te benned. Kérünk szépen Krisztusért, hajolj le hozzánk, és segítsd az egyházban ezt az ökumenikus egységet. Amen.
Amen. Úrunk Istenünk, mi Krisztusban testvérek vagyunk. Kérünk, erősíts meg bennünk a testvériesség érzését, hogy összetartozunk. Add, hogy bátran megvalljuk a világ előtt, azok előtt, akik nem hisznek Krisztusban, hogy megvalljuk azt, hogy mi hiszünk ő benne, hogy mi őhozzá tartozunk, mi őt imádjuk, mi az ő akarata szerint akarunk élni, és add, hogy hűségesen éljük meg hitünket, hűségesen kövessünk téged, Urunk, hogy ez példaértékű legyen azok számára, akik nem hisznek benne, hogy a mi példánk ösztönözze őket arra, hogy ők is lélekben hozzám térjenek, megkeresztelkedjenek, higgyenek benned, és ők is életüket felajánlják neked teljesen. Segíts bennünket, Urunk, hogy tanúságot tudjunk tenni rólad bátran, példaértékűn ebben a világban, amely sokszor keresztény ellenes, amely sokszor erkölcstelen. Hogy ne féljünk megvallani hitünket, hogy bátran valljuk, hogy hozzá tartozunk. Akkor is, ha ez hátrányos megkülönböztetéssel jár a világban. Ne sajnáljunk ezeket a dolgokat, de törekedjünk arra, hogy beléd kapaszkodjunk, hogy büszkén valljuk, hogy hozzá tartozunk, és ne rettentsen vissza minket semmi ettől. Add kegyelmedet, adj számunkra bátorságot, add, hogy teljesen hűségesek legyünk hozzád, mint ahogy te is hűséges vagy hozzád. Amen.
Amen.
Mi atyánk, aki a
mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Imádságunk véget ért, mondjuk áldást az Úrnak.
Istennek legyen áldás.